ezt az állapotot, és feleségül vett egy másikat. És mi kell ahhoz, hogy valaki festőművész legyen? Tehetség. Remek. Tudnélik, én is szeretnék a te iskolába beiratkozni. Képzeld, együtt járnák, nekem is lenne egy menyasszonyom. Örülsz mi? Nyavajás. Attól függ, hogy van-e tehetséged. Ez aztán a legkevesebb. Majd te megállapítod. Nagy fontoskodás közben kijelentette, hogy szívesen áll a rendelkezésemre. Jöjjek ki holnap vasárnap ide a majorba egy darab papírossal, ceruzával, és rajzoljak le neki valamit. Ő majd megnézi, és őszintén meg fogja mondani, hogy van-e tehetségem, vagy nincs. Na jó. Másnap pontosan megjelentem a papírossal és a ceruzával, egy őrült nagy radírt is hoztam. Na, hát mit kell lerajzolni? Rajzold le azt a házat a fasor végében. Rendben van. Míg a házat rajzolom, számold meg, hány fa van körülötte. Minek? Hát lerajzolom én neked azokat a fákat is, még felhőket is fogok neked rajzolni, meg madarakat is, meglátod. Akarod, hogy lerajzoljálak téged, amit a mennyasszonyoddal karonfogva sétálsz a fasorban? Csak azt rajzold, amit látsz, mondta fagyosan, és leült egy padra. Megjegyzem, előbb szarvasbőrkesztyűbe bújtatott kezével finoman felhúzta a nadrágja élét, aztán vagy 2 méterre elköpött maga előtt, és rágyújtott egy cigarettára. Olyan előkelő volt, hogy összeszorult a szívem, még jó, hogy nem ismeri Licát. Ahogy elkészült a rajz, odajött és megnézte, határozottan sikerült, még a füveket is szépen kirajzoltam rajta. Ne haragudj, édes öregem, de nincsen tehetséged. Nincs, nincs. Na ne hülyéskedj, nézd meg jobban, de ne gondolj másra, csak arra, hogy nekem is lesz menyasszonyom. Együtt járnék veled. De Isten megkeményítette Cirigli Jenő szívét, az én jövőm egyáltalán nem érdekelte. Szerusz, mondta, sietnem kell, mert 5-re találkám van a mennyasszonyommal. Kezet fogott velem, és elment. Csak nézek utána, ahogy a sétabotját pörgetve megy, és a kalapját finoman megigazítja a fején. Hát, földön túli. Szóval nekem nem lesz se sétabotom, se mennyasszonyom. Ezentúl is 7-kor kell kelnem, hogy egy csomó tankönyvvel a hónom alatt loholjak a gimnáziumba, ahol csak a félelső helyen lehet cigarettázni, és akkor is valami legyező félével állandóan hajtani kell a füstöt. És egyáltalán miért tanul az ember? Kinek van ebből valami haszna? Még soha nem hallottam a felnőtteket olyasfélékről beszélgetni, amikkel megmérgezik az emberi fiúságát. Mindenki a drágaságról és a panamákról beszél. Hát ezért kell érettségizni. Röhely. Szecska Jóskának nagy a gyanúja, hogy a felnőttek nem is értik azt, amire minket tanítanak. Valahányszor megkérdez valamit az apjától, az örege már is veszi a kalapját és elmegy hazulról. Az élet mégiscsak az, hogy beleszeret az ember egy nőbe, és elveszi keresztrejtvényeket, pedig soha se fejt, mert csak is ott vetődnek fel kellemetlen kérdések. A szülőknek van a legjobb dolgok, pláne a mieinknek. Zala megyében élnek, ahol birtokunk van, nem messze a Balaton partjától, és már azt se tudják, hogy mikor jártak iskolába. Nekik jó. Nekem és Pali öcsémnek Budán kell laknunk, iskolai tanulmányaink véget. Örömünk nincs benne persze, a vízivárosban 2 szobás lakásban lakunk, Anna néni az öreg mindenes főzést takarít ránk. A tanév végeztével pedig velünk együtt megy haza vakációzni. A háztartásunkhoz szükséges pénzt egyenesen Anna néninek küldik a szüleink, aki 50-50 fillér zseppénzt utal ki mindegyikünknek naponta. Tanszereinket egy főutcai könyvkereskedésben vesszük, a számlát hazaküldik Zalába, és az otthoniak fizetik ki. A könyvkereskedésben Már semmi érdekes dolgot nem lehet vásárolni. Mai Károly összes műveit még meg tudtam venni annak idején, de soha többé hasonló vásárlásokra nem adódott alkalom, mert a könyvkereskedőt megfenyegették az otthoniak, hogy másut vásároltatnak velünk, ha ilyesmi még egyszer előfordul. Persze nem fordul többé elő, sajnos. Időnként Anna néniből is ki lehetett csikarni pár fillért. Anna néni, adjon ide hamar egy pengőt. Minek, fiatal úr? Olyat kell vásárolni sürgősen, amely a könyvkereskedésben nincs. Mit? Homo sapiens-t. Mi az? Tanszer, Anna néni, olyan, mint a cirkli. Hát mit kérdezősködik annyit? A tekintetes asszony azt mondta, hogy a Lassi fiatal úrtól kell a legjobban óvakodni. Tőlem ne féljen, Anna néni, én már egészen megkomolyodtam. De nem is Anna néniről akarok beszélni, hanem Berta néniről, családunk távoli rokonáról. A Berta néniről lehetetlen elképzelni, hogy valamikor fiatal is volt, de azt is nehéz elhinni, hogy egyszer öregebb lesz. Mióta élek, én mindig egyformának láttam. Berta néni Óbudán lakik, és csak kivételes esetekben mutatkozik, akár az uralkodók. Például olyankor, ha a rokonság körében valaki megszületik, megházasodik, vagy meghal. Ilyenkor megjelenik Berta néni fekete tafota ruhában, és mindenkit kétszer megcsókol. Kiskoromból egyetlen sokat hallott mondattal kapcsolatban emlékszem rá, ez a mondat így szólt, vigyázzat, jön a Berta, őrület. Berta néniről tulajdonképpen nem sikerült még senkinek sem bebizonyítania, hogy tényleg rokonunk-e. Egyszer megjelent nálunk Zalában, mindenkit összecsókolt és kijelentett, hogy ő rokon. De jól néztek ki lelkeim. A gyerekeket még nem is láttam. Laci, hát egészen az apja, apátokat rövidnadrágos korából ismerem, úgy kellett leszedni mindig a diófáról összetépett nadrággal. Papa persze nem emlékezett erre, köhétselve nyúlt a pipája után, és kisétált a kertbe. Berta néni csak két napra jött le hozzánk, és ott maradt egy álló esztendeig. Ez már olyan régen történt, hogy nem is tudom, minek maradt annyi ideig nálunk, vagy miért ment el olyan hamar. Berta néni később állítólag nagy vagyont örökölt volna valakitől, ettől kezdve már csak kivételes alkalmakkor jelent meg a rokonság körében, ahogy azt előbb már említettem is. A rokonokkal a továbbiakban nem érdemes foglalkozni, éppen olyan kevéssé érdekelnek engem is, akár az olvasót. Kit érdekel például, hogy Elvira nagynénénk gyerekkorában véletlenül egy lóról leesett embernek az arcába pillantott, és azóta valami riadt, megmagyarázhatatlan félelem fogja el, és hangosan felsikolt valahányszor valakit a fűben heverészni lát. Majálisokra nem is lehetett elvinni. Mi szükség tudnunk például azt, hogy Gedeon bácsi hadikölcsönbe fektette a pénzét, és ettől kezdve tisztára eldurvult az élet szépségei iránt. Na ugye? Vége hossza nem volna a rokonok ismertetésének, ha egyszer elkezdenénk. Fantasztikus, hogy mennyi rokonunk van. Lepinszki Pepi bácsi például ilyetten ült fel a halálos ágyán, és aggódva fogta meg a pap karját, amikor az utolsó kenetet akarta éppen feladni neki. Rokon? Kérdezte tőle rémülten. A radonyak nagyon szerették egymást, de csak titokban. Ha két radonyi összecsókolódzott, az egyik mindjárt sejthette, hogy itt valami baj van, vagy vele, vagy a másikkal. Természetesen a nőrokonokkal nagyon szerettek csókolózni a radonyiak. Dédapámról mesélik, hogy amikor már totyogni is alig tudott, időnként kikefélték és kitették a napra, még akkor is egyszerre elevenebb lett a tekintete, ha szép nőt látott maga körül. Rögtön elmotyogta, hogy az illető nő a rokonunk, és már is felállt, hogy megcsókolhassa, közben a kávéját is feldöntötte. Fiatal korában pedig elég lett volna meglobogtatni az orra előtt egy csipkés női fehérneműt, hogy átussza érte a csendes óceánt.